Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a meleg nyári reggelen. Isten tegye áldotta a vele való találkozásunkat. Énekeljük testvéreim kezdőénekül a 164. ének első két versét. A 164. ének így kezdődik: téged áldunk, nagy Isten, e szent napnak reggelé. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, az első rész 18. versétől kezdődően. Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből, az első rész 18. versétől kezdve szól az ige. Isten a haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Ennél fogva nincs mentségük, hiszen megismerték Istent, mégsem dicsőítették vagy áldották Istenként, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és értetlen szívük elsötétedett. Akik azt állították magukról, hogy bölcsek, azok bolondokká lettek, és a halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték emberek és madarak, négylábúak és csúszó mászók képével. Ezért kiszolgáltatta őket az Isten szívük vágyai által a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Akik az Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Ezért Isten gyalázatos szenvedélyeknek szolgáltatta ki őket. Mint ahogy asszonyaik felcserélték a természetes érintkezést a természet ellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukba. Férfiak férfiakkal fajtalankodtak, de el is veszik tévejgésük méltó jutalmát önmagukban. És mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, Isten kiszolgáltatta őket az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal. Besugók, rágalmazók, Isten gyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. Ők ugyan megismerték Istennek az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. A kegyelem Istene tegye áldottá az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt hangos szóval a következő képpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra a szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, a mi Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent, kedves testvérek, elénekelve a 358. éneket. A 358. ének mind négy versét énekeljük. Az első így kezdődik, egek nagy királya, magasztalunk téged. Thank you. Imádkozzunk! Szerető Istenünk, édesatyánk, örül a mi szívünk annak, hogy vagy nekünk, hogy nem csak teremtő Istenként működsz ma is ebben a világban, hanem minket szerető édes atyaként is, aki Jézus Krisztusban könyörültél rajtunk, lehajoltál hozzánk, emberformát öltve jártál itt közöttünk. Meghalva a szegény sóhaját, az elesett ember fájdalmas panaszát, a sok sebből vérzőnek a könyörgését, a betegek gyógyulás iránti sóvárgását, a bűnterhek alatt roskadozók nyögését. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban lehajoltál mindazokhoz, akik ilyen helyzetben voltak és vannak ma. Köszönjük háladással, hogy ma is szent lelked által, mint mennyei erő által átjársz mindent. És köszönjük, hogy ma is elérhető, megismerhető vagy. Köszönjük, hogy a teremtett világ csodálatos rendjében és pompás gazdagságában is mindenütt fölismerhetjük a te kezed nyomát. Ez azonban a szívünk világosságára van szükség, hogy tiszta szívvel meglássunk téged mindenben. Urunk, látod a bűn, mennyire elhomályosítja a szívünk látását. És ha engedetlenek, kemények, makacsok vagyunk a te hívásoddal, meggyőző szereteteddel szemben, akkor nem tudunk téged felfedezni semmiben. És akkor maradunk magunkra, mint ahogyan megjárja sok-sok ellened rugaszkodó, vagy nélküled próbálkozó lélek, valahányszor önerejére támaszkodik, és saját bölcsességében bízik. Istenünk, hisszük azt, hogy te képessé tudsz tenni minket ma is arra, hogy mennyei világosságot birtokában ismét meglássunk, fölismerjünk téged a te szeretetteljes üzenetedben, amivel közeledsz hozzánk, amivel ismét meg akarod győzni a mi szívünket, jelenlétedről, a te irgalmadról, arról a kegyelemről, amire nagyon rászorul minden bűnös. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád nagy reménységgel, beléd vetett bizalommal, mint aki megígérted azt Jézus Krisztusban, hogy aki hozzád jön, azt semmiképpen el nem küldöd a te színed elő. Köszönjük, hogy most is meg akarod tölteni szívünk tárházát mennyei javakkal. Látod, milyen nagy szükségünk van erre. Köszönjük neked, hogy kész vagy ismét megerősíteni hitünkben, és ismét meggazdagítani minket veled való közösségünkben. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására, elénekelve a 250. ének mind négy versét. A 250. ének így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Thank you.
Drága testvérek, hallgassuk meg Isten üzenetét. Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből, a negyedik rész harmadik versétől kezdődően. Olvasom Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből, a negyedik rész harmadik versétől kezdődően, egészen a hatodik versig. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Ha nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcát. Eddig tart a szabad ige. Drága testvéreim, Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében, az első részben, amint hallottuk, nagyon sötét képet fest arról a világról, amelyikben nem Isten uralkodik. Egy neves, múltszázadi francia író, François Mauriac mondja azt, hogy nincs embertelenebb világ az Isten nélküli világnál. És való igaz, lám, Pál apostol már az első század közepén nagyon jól rátapintott arra, hogy abban a feslett, erkölcsileg dekadens római birodalomban, amiben az evangélium tisztasága kezdett elterjedni, mennyire hiányzott Isten, és emiatt egyre embertelenebb lett az a világ. És mondhatni, az ember is a maga emberségéből kivetkőzve olyan dolgokra vetemedett, amelyeken mi magunk is megdöbbenünk, még ha ma az elvetemültebbnek tűnő 21. század kilengéseiről is hallunk, Iszlám Pál apostol már akkor az első század közepén leírja azt, hogy az asszonyok felserélték a természetes érintkezést a természetellenessel, ugyanúgy a férfiak is elhagyták a női nemmel való természetes érintkezést, és egymás iránt gerjedtek fel kívánságukban, férfiak férfiakkal fajtalankodtak. Akkor csoda, ha a magát többségében kereszténynek való országunk fővárosában is nemrég több száz fiatal vonul fel, követelve a maguk deformált gondolkozásuk szerint érvényesnek minősített jogaikat, hogy igenis legyen joguk az egyneműeknek hivatalosan házasságot kötni. Mert tudjuk, hogy ez már nagy divat lett a nyugati társadalomban. Ott, ahol az isteni jelenlét egyre kevésbé tapintható. Ott, ahol a civilizáció, a kultúra úgy tűnik, a technikai fejlődés is a maximumon van, az erkölcsiség, a lelkiség egyre inkább mély pontra süllyed. Amikor Pál apostol felsorolását olvassuk a Rómaiakhoz írt levél első részének végén, azokról, akik úgymond kiszolgáltattak az erkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, akkor úgy megdöbbenünk, hogy mennyi mindenre képes az Isten nélküli ember. Azt mondja itt, tele vannak hamissággal, gonoszsággal, kapzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rosszindulattal, besugók, rágalmazók, istengyűlölők, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok. De azt hiszem, nem kell ilyen messzire visszamennünk az időben, az első századba, hogy mindezeket megállapíthassuk. Mert hogy ez a mindenkori emberre jellemző. Arra az emberre, aki nem méltatja Istent, annak, aki. A világ urának, teremtő gazdájának, és a bukott ember Krisztusban megváltójának. Mert való igaz ma is, hogy az Isten nélküli világ a legembertelenebb világ. Lám ezt bizonyította a 20. század is a maga két világháborújával, a holokauszt borzalmával, több 10 millió ember kivégzésével, és legtöbbször csak ideológiai, faji alapon, mert az illető más, vagy éppen másképp gondolkodik, mint a pillanatnyilag hatalmon levők. Persze mindennek volt előzménye. Az előző századok racionalizmusa, a felvilágosodás százada, kezdődött ez már a 18. század végi francia nagy forradalommal, ugye, ahol az ész istennőjét imádták már, ahol az ember kerül Isten helyére, és ennek aztán a következő századokban egészen mai napig elhúzódó sok nyomorúságos következménye van. Mert olyan ideológiák születtek, lám a náci ideológia, a fajgyűlölő ideológia, a kommunista ideológia, az istentelen, ateista ideológia, egyik legembertelenebb ideológia maga borzalmas következményeivel. És mindezek kézzelfogható bizonyítékai annak, hogy milyenné válik az a társadalom, amelyik Isten helyére az embert ülteti. Azt az embert, aki tele van hibákkal, gyengeségekkel, maga bukott természetének nyomorúságaival. És ezért nem lenne szabad rábízni soha az emberre azt a feladatot, ami egyedül csak Istent illeti. Hogy az élet fölött urrá legyen, mert lám ezt teszi a mai ember, az Isten nélkül gondolkozó ember, aki feljogosítva érzi magát arra, hogy döntsön élet és halál kérdésében. Lám ma már a világ legtöbb országában egyértelműen elfogadott dolog és lehetőség törvényesített gyilkosságként az abortusz, De ma már ott van az eutanázia. A súlyos betegek leírása, úgymond. Vagy ott van a másik törvényesített lehetőség, megint egy idegen szó, az exit, ugye? Az önkéntes kilépés az életből, hogy jogosítson fel a társadalom engem, ha súlyos beteg vagy gyógyíthatatlan beteg vagyok, arra, hogy én önként döntsek az életem fölött, és besegítsenek abba törvényesen, hogy kilépjek az életből, úgymond. Asszisztált öngyilkosság. De még lehetne sorolni, hogy mi minden jellemzi azt a társadalmat, amelyik nem akarja fölismerni, megismerni, úgymond, Istent. Holott azt mondja Pál apostol itt a Rómaiakhoz itt levél első részében, hogy látható Istenből a hatalma, az ő istensége, a teremtett világ alkotásainak értelmes vizsgálata révén. Meglátható. Igen, ám csak az, hogy értelmesen tudjuk vizsgálni Isten teremtett világát, az ő alkotását, ahhoz meg kell történni annak a hatalmas fordulatnak, amiről Pál alapigényben beszél a 2. Korintus 4-ben. Hogy Isten világosságot gyújtott a szívünkbe. Az az Isten, aki a teremtéskor kimondta a nagy káosz, a rendezetlen sötétség fölött, hogy legyen világosság. És erre mindegyre szüksége van az egyénnek, és szüksége van egy zavaros családi életnek, és szüksége van egy káoszba süllyedt nemzetnek, vagy akár egy egész mai társadalomnak. Hogy újra és újra belezugjon a teremtő Isten szava, legyen világosság. A te értelmedben, a te szívedben, a te gondolkodásodban. Legyen világosság és isteni rend abban a zűrzavaros családi életben, amelyik éppen az Isten hiányában jutott oda, ahol van. Vagy legyen világosság és isteni rend abban a társadalomban, amelyik a sokféle istentelen ideológia következményeképpen jutott a szakadék szélére. Ugye ma már könyvek sokasága beszél arról, hogy milyen következményekkel jár, úgymond, az Isten halála. Tudjuk, hogy erre egy egész ideológia, egy egész nagyhatalmi rendszer épült fel. Nietzsche volt az, az ő nevéhez kötődik, de már őt megelőzően is, aztán ő utána is. Még inkább jelentkeztek olyan ideológusok, gondolkozók, akik úgymond meghirdették Isten halálát. Nincs semmi szükség az embernek egy ilyen támasztékra, egy ilyen pótszerre, úgymond, egy ilyen mankóra. Mert az ember két lábon álló, önállóan gondolkodó, értelmes lény, és a maga határozottságában dönteni képes sorsa fölött, a világ sorsa fölött, és nyugodtan eldobhatja ezt az Isten mankót. Meg is tette. Nemrég jelent meg egy amerikai szociológus könyve, az a címe ennek a könyvnek, hogy hogyan próbáltunk élni Isten halála után. És döbbenetes képet tár arról a társadalomról, amelyik megpróbál a maga lábára állva élni Isten halála után. De egyáltalán van-e esélye az embernek élni a szó teljes igazi értelmében? Élni Isten halála után. Mert aki a halálnak az eljegyzettje, annak semmi esélye az életre. Aki ki akarja iktatni a mindenség rendjéből annak az alkotóját, aki ki akar iktatni egyén életéből, vagy család életéből az örök rend urát, az ne csodálkozzék, ha teljes káoszba zuhan az élete, vagy a család élete, vagy akár a társadalom élete. Nincs esély próbálkozni önálló, boldog, kiteljesedő életre az Isten halála után. Éppen erről beszél neves erdélyi költőnk, még mindig élő 87 éves Kányádi Sándor, az Isten sírján című gyönyörű rövid költeményében. Azt mondja, ültem az Isten sírján, megkönnyebbültem. Enyém a lelkem, és érhám, megmenekültem. Fölálltam, és visszarogytam. Nem volt ahová mennem. Erőm se volt. A harcban megöregettem. Lám, ide jut az Isten ellen harcoló ember. Előbb azt hiszi, megkönnyebbülten ülhet az Isten sírján, eltemette. Azt gondolták a főpapok, az írástudók is Jézus halála után, miután lepecsételt, sírba dugták őt, hogy lám, megszabadultunk tőle. Fölszabadultan, mint egy, dörzsölhetjük a kezünket. Nem zaklat többé, nem szól bele képmutató álnok, kétszínű élet praktikáinkba. Nem fog többé kellemetlen perceket okozni a lelkiismeretünknek. Lepecsételtük a sírját is, katonákkal is őriztetjük, megszabadultunk tőle. És mikor fölállna, úgymond az Isten fölött győztes, diadalittas ember, akkor visszarogy Isten sírjára, ahogy mondja itt Kányádi Sándor, mert rádöbben, hogy nincs ahová menjen. Nincs többé otthona. És éppen az a Nietzsche, aki meghirdette a 19. században az Isten halálát, élete végén elborult elmével ír egy döbbenetes verset, aminek a végkicsengése az, mikor látja a károgó varjakat, amelyeknek nincs fészkük, s jön a tél, és nincs otthonuk, hogy jaj azoknak, akiknek nincs otthonuk. Mint egy önmagáról beszél. Az otthontalan lelküvé vált embernek a jaj szava ez. Jaj annak, akinek nincs otthona. Miért? Azért, mert próbálja a saját világából, ami nem is az övé, hanem az Istené, kitaszítani az egyedül jogos gazdáját, magát Istent. Ezért válik otthontalanná az ember. Ahogy mondta a francia gondolkodó, az istentelen ember embertelenné válik. Elveszti önmagát. Most ebből akar kigyógyítani minket Isten. Dosztojevszkij, a neves orosz író, a Karamazov testvérek című híres regényében azt mondja, ha nincs Isten, akkor bármit tehetünk. Nem ezt teszi a kisgyermek, amikor nincs otthon a szülő? Valami különös felszabadítást érez arra, hogy most bármit tehetünk. És nem egyszer meg is történik a baj. Mert hiányzik a szülői tekintély, hiányzik a felügyelő szem. Mert nincs ki rászóljon, vigyázz oda, ne nyúlj. Vigyázz oda, ne lépj. És jaj, rosszabbak vagyunk mi felnőttek, magunk önállóságával játszadozva a kis felelőtlen gyermeknél. És ezért van szükségünk arra, hogy a mi szerető Istenünk mindig ott legyen, és ránk szóljon akkor, amikor próbáljuk a magunk kisdebb játékait magunk kárára elkövetni. Milyen nagy szükségünk lenne arra, hogy az Isten jelenlétben újra és újra megcsendesedjék a szív. Mint a tanítványoké, amikor ott vannak a Genezáret tó viharos vizén, a kis törékeny halászbárkában hányódva, életüket féltve. De felismerik, hogy van egy esély. Mert ott a Mester, akit meg lehet szólítani. Mester, elveszünk! És Jézus föláll maga fenségében, Isteni nyugalmának teljességében, és rászól a viharra. Parancsol, némulj el! És lőn csendesség, ahogy mondja a régi károli fordítás. Mert egyszerűen az isteni szó nyomán lesz valami, történik valami, mégpedig az, amire az embernek, a hánykódó, félelmekkel terhelt embernek szüksége van. Nagy csendességre és belső békességre. És ki tudná ezt biztosítani? Ki tudná ezt más biztosítani a mindenség urán kívül, akinek a kezébe adatott a hatalom mennyen és földön? Igen, az ő kezébe adatott a hatalom mennyen és földön. És ezért nincs hatalmában az embernek, hogy döntsön élet és halál fölött. És az Isten félő ember mindig másként nyúl az ilyen kényes kérdésekhez, mint az az ember, aki a maga hitetlenségében sötét szívre jutott. Nézzünk egy érdekes ószövetségi példát. A Mózes születésének körülményeiről való beszámolóban olvassuk. Egyiptomban, ahol már rabszolga sorsban sínlődik, a nagyjá lett Izrael népe, hogy kiadja a faraó, akit ugye Egyiptom földjén Istennek tekintettek, azt a parancsot a zsidó bábasszonyoknak, hogy a szülőszéken meglátják a zsidó szülőasszonyok szülése közben, hogy fiúgyermek akar a világra érkezni, akkor folytsák meg a szülőszéken, hogy ne szaporodjon Izrael népe. És mit tesznek az Isten félő zsidó bábasszonyok? Nem engedelmeskednek a faraó démoni parancsának. És mikor ezért számon kéri őket a faraó, akkor azt válaszolják, de a zsidó asszonyok oly életerősek, hogy mire mi odaérkezünk, ők már túl vannak a szülésen, nem tehetünk semmit. Mert félték az Istent. És nem mertek beleavatkozni még földi nagyhatalmi parancsra sem az élet természetes folyamatába. És lám, a mai ember ezt megteszi, úgymond nyugodt lelkiismerettel, mert van rá törvény. És Kína ma oda jutott, ugye, hogy kezdi kapkodni a fejét, mert ott pont a fordítottja történt az elmúlt évtizedekben, hogy a leánygyermekek ne szülessenek meg. És ez a gyakorlat évtizedekig zajlott Kínában. És most kapkodják a fejüket a vezetők, hogy csomó férfi ott marad asszony nélkül. Nem tudnak családot alapítani. Hiányoznak a nők. És ez mindig megtörténik, valahányszor belenyúl a magát Istennél is bölcsebbnek tartó ember az élet természetes folyamatában. De lehetne sok egyébről beszélni, ami olyan borzalmas elhajlásokra utal, amelyek mind-mind az istentelenség következménye ebben a mai világban. Ugye a homoszexualitásról volt szó, nem friss keletű dolog, a római társadalmat is gyötörte ez a nagy baj. És az abortusz és az asszisztált öngyilkosság mellett, az eutanázia mellett, úgymond a kegyelmes halál kiosztása mellett lehetne még sok egyébről beszélni. Hogy miért hoz annyi pénzt a konyhára manapság egyeseknek a pornográfia? Miért hoz annyi pénzt a kábítószerkereskedelem? Ugye hallottuk a hírt, hogy a héten hatalmas fogás történt Konstanca kikötőjében, 2,5 tonna heroint foglaltak le a román hatóságok. Európában is egyik legnagyobb fogásnak számít. Kolumbiából indították Hollandiába. Ez a hatalmas mennyiségű, több száz millió eurót érő szállítmányt. És nem számít, hogy emberek egészsége megy tönkre. Családok ulnak szét, csak hogy bizonyos embereknek a profit bejöjjön. Mit jelent az Isten nélküli világ? Egyre embertelenebb. És ezt szeretné Isten megakadályozni, fölszámolni, és ezért akar újra és újra minket arra rávenni, úgymond az ő szeretete révén. Nem átejtő szándékkal, hanem a javunkra cselekedve. Hogy figyeljünk oda arra, aki a szívünkben világosságot akar gyújtani. Hogy fölragyogjon a Krisztus arcán Isten dicsősége. És mi fölismerjük az emberi lett Istenben, Krisztusban a köztünk járó Istent. Azt, aki ellen annyira berzenkedik sok ember. 19. századi másik francia neves író és költő, Paul Claudel írja le az ő megtérése történetét, Istenre találásának gyönyörű fordulatát. 1886 karácsonyán elment a párizsi székesegyházba megnézni a szertartást. És kihangsúlyozza, hogy csak nézni akartam a szertartást, költői témát kerestem. És akkor leírja, hogy mi történt vele. Szinte megsemmisültem, amikor beláttam, hogy ő a szent és az örök. Ó, ha igaz volna, amit boldogan vallanak a hívek. De hiszen ez mind igaz. Isten létezik, és itt van jelen. Személyes lény épp úgy, mint én. Szeret engem, és nagyon hív. Sírni kezdtem. Egyszerre szakítottam eddigi világnézetemmel. Új egyéniség született bennem, mintha kivetköztem volna magamból, és egy ismeretlen világban új lény bőrébe bújtam volna. Nem tudom semmihez sem hasonlítani ezt az egész egyéniségemet. Azt az újat, amit nagy megrendülés járt. Noha nem akartam, be kellett látnom, hogy ott rejlik az igazság, ahol eddig nem kerestem. Amely ellen lényem lázadozott, és ellenkezett eddigi meggyőződésemmel. Azért nem adtam meg könnyen magam. Mindent megtettem, hogy ellene álljak. És végül mégis legyőzetett Isten kereső szeretet által. És úgy summázza ezt a pillanatot, egy ilyen tömény mondatta, hogy előtted álltam, Uram, mint a bajnok, aki nem azért hajol meg ellenfele előtt, mert gyönge, hanem mert amaz, erősebb. Ide eljutni erre a felismerésre, hogy ő az erősebb, most ehhez alázat kell. Felismerni gyengeségemet, kicsinységemet, elesettségemet, rászorultságomat. Ebből fakad a fölemeltetés. A gyógyulás. És ennek az írónak, költőnek utána teljesedett ki igazán az életpályája, mert keresztény íróként fejezte be életét. Igen, mert felismerte, hogy ott rejlik az igazság, ahol eddig nem is kereste, ami ellen eddig hadakozott. És ez az igazság nem egy elvont fogalom, hanem ez egy élő személy Jézus Krisztusban. Az az igazság, amire utaltak Indiában azok a szegények, akik egy keresztény misszionárius szolgálata nyomán jutottak keresztény hitre. És mikor a hatóságok bevádoltak néhány ilyen keresztény hitre jutott indiai családot, és törvényszék elé citálták őket, akkor éppen ez a keresztény misszionárius állt ki mellettük. És minden erejével közbelépett azért, hogy bizonyítsa ezeknek a bevádolt keresztény családoknak az ártatlanságát. És ezt látva még többen lettek keresztjének. És így fogalmaztak ezek a frissen megtért indiaiak, odafordulva ez a keresztény misszionáriushoz, ahol akkora a szeretet és jóság, mint nálad, egész biztosan ott van az igazság is. Ahol akkora a szeretet és jóság, mint nálad, egész biztosan ott van az igazság is. Ugye Pilátus kezdett ott tanakodni Jézus személye kapcsán, hogy hát micsoda is az igazság. És nem ismerte fel Jézus személyében. Pedig ott volt a megtestesült szeretet és jóság előtte, hogy ő az egyedüli isteni igazság. És érdemes lenne neki az igazság képviselőjének, a jog képviselőjének is odafordulni teljes lényével és meghajolni ezelőtt a megtestesült Isten igazság előtt, aki nem egy elvont fogalom, hanem lám megragadható, kézzel fogható szeretet és jóság. Nos hát, amikor azt mondja Pál a korintusiakhoz itt levélben, alapigénkben, hogy Isten mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, hogy felragyogjon előttünk is a Krisztus dicsősége, az Isten dicsősége, úgymond. Hogy felragyogjon előttünk az Isten dicsősége. És felismerjük, hogy Krisztusban megjelent ez a megtestesült isteni dicsőség. Ha nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világosaik elvesznek, mondja Pál, mert ezeknek az elméjét, a gondolkozását e világ Istene megvakította. Ó, boldog az az ember, akit kigyógyít ebből a lelki, szellemi vakságából a szeretet ura. Ahogyan Pál apostolnál történt megtérésekor, mint egy azt mondja, lehúltak a pikkelyek a szememről, hogy lássak. Vagy ahogy Ady Endre fogalmaz, ugye, hogy a fényes, a nagyszerű, mindörökké lássam. Milyen nagy csoda, amikor átélheti kegyelemből valaki ezt, hogy belső világosság gyűl a szívében, és most már a fényest, a nagyszerűt mindörökké látja, és ezért van békessége, ezért lesz új isteni rend az életében, és ezért tud ebben a világban otthonosan mozogni, mert tudja, hogy az Isten világának a megváltott tagja ő maga is. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük a 430-as ének első két versét. 430-as éneket énekeljük, mely így kezdődik. Imádkozzatok és buzgón kérjetek. Istenünk, édesatyánk, teremtő urunk és megváltónk, köszönjük háladással, hogy te megkereshető és megtalálható vagy. Akkor is, ha nem emberi szemekkel látható valami megtestesült isteni csoda, de igenis látható emberi szemekkel a teremtés számos csodája, és kitapintható a te kezed nyoma mindenütt ebben a világban. Köszönjük az életet a maga páratlan ajándékában, sokféleségében, színességében. Köszönjük, hogy ellenállhatatlanul tör elő az élet a maga csirájából, magvából, és köszönjük neked, hogy mi is ilyen isteni élet hordozók lehetünk, nem csak biológiai, testi mi voltunkban, hanem megújult lelkiségünkben is. Köszönjük, hogy megajándékoztál minket is a mennyei világossággal, elűzve szívünk homályát, a kételyt, a hitetlenség sötétségét, elűzve szívünk aggodalmát, félelmét, szorongását, az otthontalanság érzését, a céltalanság, a haszontalanság és értelmetlenség érzését. Köszönjük, hogy mennyei célra irányítod földi tekintetünket, és köszönjük, hogy te vagy, aki előttünk jársz ma is, és köszönjük, hogy bölcs tanácsaiddal támogatsz, és köszönjük, hogy elhelyezel minket a megváltottak közösségébe, hogy soha senki ne érezze magát lelki fészek nélkül. Köszönjük, hogy ezt a mennyei melegséget akarod újra és újra biztosítani nekünk, sokszor didergő lelkű embereknek ezen a földön. És köszönjük, hogy összekötöd a mennyet a földdel azért, hogy mi, a mennyek eljegyzett polgárok, megváltott gyermekeid, úgy éljük földi életünket, mint ahogy tudjuk, hogy van mennyei hazánk. És csak átmeneti ez a néhány évtizedes földi lét azért, hogy idejében megfelelően felkészüljünk a mennyei életformára. Ebben segíts minket, Urunk, a te szent lelked által, bölcsességed, szereteted által. Könyörgünk a betegekért, a szenvedőkért, a magányos lelkekért, a gyászolókért. Köszönjük, hogy rábízhatjuk gyerekeket, unokákat, szétszóródott szeretteinket. Köszönjük, hogy bárhol meg tudod áldani őket, és meg tudod szólítani őket, hogy veled járjanak, és veled érjenek szoros életközösségben. Jézusért kérünk, atyánk, áld meg hétköznapi életünket, áld meg azokat, akik szabadságra indulnak, őrizd meg utaikban, adj nekik kikapcsolódást, jó pihenést, lelki felüdülést is, hogy veled tölthessék a pihenés napjait is. Köszönjük neked, hogy a te kegyelmedbe ajánlhatjuk ezt az egész zavaros világot, és hisszük, hogy jelenléted elég garancia arra, hogy ez a világ élhető legyen továbbra is. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel és örömmel közlöm, hogy az elmúlt hónap folyamán a szeretetszolgálati perselyben összegyűlt 1725 lej. Ezt átutaltuk a hét folyamán a Maros megyei Harangláb nevű református gyülekezetnek. Nagy templom javítás zajlik ott, és erre kapták ők tőlünk ezt az adományt. Július folyamán egy újabb sürgős helyzetben szeretnénk segíteni. Bizonyára van, aki már olvasott róla a hírekben, hogy két héttel ezelőtt volt egy hatalmas vihar Maros megyében, és a kicsi Kutyfalvi gyülekezet, ugye ez a Kolozsvár-Vásárhelyi főúton van ez a falu, református temploma nagyon súlyos károkat szenvedett, a tornyot teljesen letépte a hatalmas orkánszerű vihar, beázott a templom is, megrongálódott a teteje is, a parókia is megrongálódott, és teljesen üres az egyház pénztára, nagyon kicsi gyülekezet van ott, és szeretnék azonnal helyreállítani ezt a nagy kárt, hogy még nagyobb kár ne történjék, és kérik a nagyobb gyülekezetek anyagi támogatását, tehát júliusban nekik fogadunk el külön adományokat. Örömmel hirdetem, hogy ránk következő szombaton, július 9-én esküvő lesz templomunkban. Délután 16:30 kezdődik ez az esküvő, amikor Barta Mihály Attila 27. évében levő kolozsvári református ifjú Tulcsa utcán lakó fiatal ember örök hűséget esküszik gyülekezetünk leány tagjának, Szőke Okos Rigó Kingának, 27 éves hajadomnak, aki a Gyár utcában lakik. Isten gazdag áldása legyen az ő megkötendő házasságukon. Azt is örömmel közlöm, hogy holnap délelőtt 10 órai kezdettel, de kezdődik el, péntek délig tartva a szokásos nyári vakációs gyermekhét, bibliai hét. Várjuk a 4-től 14 évig terjedő korosztályban lévő gyermekeket, és várjuk a kedves szülők vagy mások hozzájárulását is ehhez a héthez, egy kis süteményt vagy házi szörpöt szeretnénk kérni, elfogadni a hozzájárulóktól, hogy a gyermekeket ezzel is ellássuk ezen a héten. Most testvérek, folytatjuk együttlétünket, elénekelve a megkezdett 430. ének harmadik versét, mely így kezdődik. Zörgessetek buzgón Isten ajtaján. 430-as ének harmadik verse. Testvérek, valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá, és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük fennálló énekült testvérek, a 254 béjelzésének első versét. 254 béjelzésének így kezdődik. Erős várunk, nékünk az Isten. növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak, megtartó Krisztusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség, örökkön örökké. Amen.